Urban, sokféle ige kapcsán volt velünk a lelki növekedés, nagykorúság, és egy olyat hoztam közétek, ami nem volt velünk a nyári táborban, úgyhogy újdonság lesz azoknak is, akik ott voltak, de mégis kapcsolódik a témához. A Galata levélben Pál apostol elég rendesen érvel amellett, hogy miért nem a törvény által igazolunk meg, hanem Jézus Krisztusban vetett hit és kegyelem által. A galatáknak volt egy ilyen küzdelmük, egy ilyen tévtanítással, hogy hát azért mégis be kell tartani az Isten törvényét, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és valahogy azon keresztül lehet mégis Istenhez jutni. És Pál ezzel érvel nekik, hogy hát ez nem így van, többféle képet használ, és most a Galata levél 4. fejezetébe csöppenünk, ezért mondtam el ezt a kis bevezetést, és az első 7 verset fogom felolvasni, ahogy Pál itt a nagykorúsággal kapcsolatban tanítja a gyülekezetet. Galata 4:1-7, ezt fogom most olvasni. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgálatra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. 3 dologról szeretnék beszélni nektek ebben az igében, az ige hirdetésben, az ige alapján. Rögtön az elején arról, hogy mit is jelent ez a kép itt az örökséggel kapcsolatban, mi az a fordulópont és mi az a folyamat, ahol Isten végzi ezt a megváltozott állapotot, ezt a megváltozott gondolkodást. Aztán egy nagyon fontos felkiáltás, ez az Abbá, Atyám felkiáltás, ami az életünkben nagyon lényeges pont lehet. És végül pedig a nagykorúságnak a kihívásait egyénileg és közösségi szinten fogjuk röviden végigjárni. Itt van ez a kép ezzel az örökséggel, kiskorúsággal és nagykorúsággal, és nagyon izgalmas, ahogy Pál apostol a Krisztusban nyert új életet egy olyan képhez hasonlítja, amit abban a korban nagyon jól értettek, talán hozzánk is közel áll, egy jogi kép az örökösödés világába visz minket. Képzeljük el, hogy van egy örökös, aki kiskorúként lesz örökössé, és amíg nem éri el a nagykorúságot, azaz a cselekvő képességének a teljességét, addig különféle gyámok gondoskodnak róla, és így mondjuk, hogy nem realizálódik számára az örökség. Egészen addig, míg ez az időszak tart, addig ő ugyanolyan, mint bármilyen szolga, bárki más, mondjuk a családban, abban az értelemben, hogy nem önálló, nem szabad, és nem rendelkezik azzal az örökséggel, ami egyébként már az övé. Pál apostol ezzel a képpel próbálja megértetni a galatákkal, hogy milyen az a fordulópont, amikor az ember már a teljes örökséget birtokolhatja, amit Istentől kap Krisztus által. Van egy fordulópont, amikor eléri a nagykorúságot az illető, ebben a képben maradva, és onnantól fogva ő már az örökségét eléri, és felhasználhatja úgy, ahogyan ő szeretné. Nagyon egyszerűen Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus tulajdonképpen, amikor eljön ebbe a teremtett világba, amikor betelt az idő, és eljön, hogy megváltsa az ő népét, és bemutatja az áldozatot, tulajdonképpen az ebben való hitben érhető el a nagykorúság. Ez tehát nem egy olyan életkori dolog, amit egy idő után elérünk, mintha az ember így belenőne a mennyek országába, hanem ez minden ember életében egy fordulópont lesz, amikor ezt megérti és elfogadja. Pál apostol számára ez az evangélium, ez az örömhír, hogy ezért nem kell már a törvény betartása által Istenhez fordulni, mert Krisztus betöltötte a törvényt helyettünk, bemutatta az engesztelő áldozatot értünk, és ezért az áldozatért mi, mindannyian örökösök vagyunk. Ez olyan, mintha azt mondaná azoknak, akik várnak arra, hogy végre nagykorúak lehessenek, hogy eljön az az idő, hogy figyeljetek ide, mindenki egy csapásra nagykorúvá válhat. Mindenki egy csapásra megragadhatja annak az örökségét, amit Isten ad nekünk, aki elfogadja Krisztus áldozatát. Nem kell más tenni. Ez a fordulópont bekövetkezhet az életünkben, sőt, hogyha ez már bekövetkezett, akkor mi már így tekinthetünk magunkra. Ez mindent megváltoztatott. És biztos, hogy vannak közöttünk most olyanok, akiknek az életében ez már megtörtént, és azt mondják, hogy de jó, igen, amúgy így élünk, és ez nekünk nagyon jó. És vannak olyanok is, akikkel ez már esetleg megtörtént, de azt mondják, hogy hát én most per pillanat nem így érzem magam egyáltalán, el vagyok távolodva Istentől, vagy valamilyen olyan helyzetben vagyok, hogy nem érzem ennek az örömét és a valóságát. És az is lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek az életében ez még nem történt meg, mert hogy azt mondják, hogy hát én még ismerkedem, vagy hogy próbálok közel kerülni ehhez a dologhoz, de ez a bizonyos fordulópont, mikor ez az enyém, mikor megértem, hogy Isten beleírt a nagy történetbe engem is, és az én sorsom el van rejtve az ő nagy történetében és tervében, ez még lehet, hogy nem közeledett el hozzánk. Hát itt van a lehetőség akár ezen a mai Isten tisztelten is, hogy megragadjuk ezt az ajándékot, ezt az örökséget, amit Isten nekünk készít. Másrészt, és ez egy nagyon érdekes dolog, erről beszéltünk is a nyári táborban, hogy ennek a megragadása és az életünkben annak a hatása, hogy ez megtörténjék, hogy kifejtse a hatását a Krisztussal való mély elkötelezett kapcsolat, ez ugyanakkor egy folyamat is. Ilyen szempontból kicsit kilépünk ebből a képből, mert hogyha valaki egyszer megkapta az örökségét nagykorúan, akkor utána nem lesznek ilyen váltások, hogy akkor visszaveszik, odaadják, vagy elhiszem, hogy az enyém, nem hiszem, az enyém, ez ott nem történik, ott az egy lineáris folyamat. De a hitbeli növekedésnek bizony vannak mindenféle hullámvölgyei, az lefele van hullámvölgyei, meg hullámhegyei, és bizony ebben ingadozunk. Talán emlékeztek, a nyári táborban is használtunk erre kétféle modellt, mert van, aki a lelki fejlődés folyamatát ilyen lépcsőzetes modellel írja le, és azt mondja, hogy hát a lelki fejlődés az Istennel járás, az ilyen, hogy így egyre többet harcolunk meg, és valahogy így egyre közelebb jutunk Istenhez, de azt mondtuk, hogy hát ez nem írja jól le, nem ragadja meg jól a lelki fejlődésnek az útját, mert ez azt feltételezi, hogy egy ilyen tökéletesedés felé haladunk, és ez korán sem így van. Hanem sokkal inkább azt kell megegyeznünk, ami a másik modell volt a táborban, hogy tulajdonképpen Isten terve az, hogy járjuk az életutunkat, és minden életciklusnak, minden élethelyzetnek megvan a maga küzdelme. És a Krisztusban újjászületett ember abban különbözik a többitől, hogy az adott élethelyzetnek a kihívásait Krisztussal akarja megküzdeni. Ez azért izgalmas, mert lehetséges, hogy mondjuk kamaszként megtértél, és Krisztus gyermeke lettél, de eljött mondjuk az az időszak, amikor már felnőttként mondjuk munkahelyi helyzetekben teljesen más dolgokat kell megküzdened, és a kamaszkori megküzdés az nem elég ehhez, hanem abba a helyzetbe kell segítségül hívni Jézus, sőt, simán lehet, hogy egy új élethelyzetben a korábbi megküzdési módok nem is működnek. És ez egészen zavarba ejtő. Találkozom emberekkel, akik egy új élethelyzetbe kerülve megrendülnek, mert azt mondják, hogy lehet, hogy meg se értem, mert hogy olyan, mintha nem működnének az imádságai, mintha Isten nagyon távol lenne, mintha magamra hagyott volna. És ez nagyon könnyen lehet, hogy azért van, mert az új helyzet újfajta megküzdéseket igényel. Aki most éppen jól van, azt nem szeretném így megijeszteni ezzel, hanem inkább azt mondom, hogy amikor majd jön az a helyzet, akkor biztos vagyok benne, hogy Jézus oda fog lépni melléd, és megtapasztalhatod azt, hogy ott van melletted, és ez elég minden napnak a maga baja, ez ebből a szempontból jó, hogy majd, amikor odaérünk, akkor tényleg ő meg fogja adni, nem kell előre ezen aggódni. De azt nem szabad elfelejtenünk, hogy újra és újra a növekedés és a nagykorúság útja, hogy miközben milyen az örökség, azaz a bűnbocsánat, az örök élet, mindaz, amit Krisztus elkészített nekünk, de ezzel együtt a növekedési folyamatot be kell járni, ami azzal jár, hogy meg kell harcolni az adott életszakasznak a küzdelmeit Jézussal. Valahol ezt jelenti ez a nagykorúság. És még ennek a pontnak a végén, ami különösen is megragadja ezt a dolgot, ahol így olvassuk az igében, a Galata levélben, ugye azt mondja Pál, hogy ez a lelki kiskorúság és a nagykorúság állapota a Krisztus nélküli, meg a Krisztusban való állapot közötti különbség, hogy kinek az uralma alatt élünk. És a Krisztus előtti állapotot az ahhoz hasonlítja, így fogalmaz az írás, hogy az elemek uralma alatt éltetek. Nagyon izgalmas ez a kifejezés. És csak röviden ez azt jelenti, az akkori görög gondolkodás is a különféle körülményeket nevezte elemeknek, tehát akár az időnek, mint körülménynek, vagy ugye nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak a bolygók állásának, kutatták ezeket a dolgokat, és hogy így ezek mind ilyen személytelen, kiszámíthatatlan erők, amelyekre nincs hatásunk, és ami miatt az ember fél. És azt mondja Pál, hogy az elemek rideg, kérlelhetetlen és kiszámíthatatlan uralma helyett most már abban élhettek, hogy Krisztus uralma alatt van az életetek. Krisztus uralma alatt, ami egyre inkább kiteljesedik és növekszik. Ez az igazi biztonság. Milyen érdekes, hogy látjátok, hogy a lelki növekedés útja az nem az, hogy az ember autonóm lesz és független, és azt mondja, hogy nem érdekelnek az elemek, amiktől eddig féltem, nincs is jelentőségük, vagy hogy én erősebb vagyok náluk, tehát nem nagyobbá leszünk, hanem találunk egy más urat, aki valóban irányítja ezt a világmindenséget, és akitől nem kell félnünk. Ehhez vezet a második pontunk, ez a bizonyos kiáltás, ez az Abbá kiáltás, ami egy nagyon lényeges része ennek az igének. Azt mondja az apostol, hogy a Szentlélek csodálatos munkája, hogy a Krisztusban élő ember, az új ember, szívébe árad az Isten szeretete, és így tudjuk Istent atyánknak szólítani. Ez az Abbá felkiáltás, ez egy olyan kiáltás, ami nem csak, hogy ilyen atya, hanem sokkal inkább ugye az apa, apuci. Tehát az atyának a kedves és személyes megszólítása. Képzeljük el, egy kicsit visszakanyarodva a szolga és a fiú képéhez, egy ókori háztartást, ott volt az édesapa, édesanyja mondjuk volt egy vérszerinti fiú, meg voltak rabszolgák. És képzeljük, hogy egy ponton az egyik rabszolga így feláll, és oda megy a ház urához, és azt mondja neki, hogy apuci, valószínűleg, hogy megkapta a maga büntetését. Viszont, hogyha a fiú, aki a vérszerinti fia volt, mondjuk idefordult hozzá, és ugyanezt mondta, az a legtermészetesebb dolog volt. Hát ilyen a különbség a között, amikor valaki már Istent, Krisztus érdeméért, édesapának, apucinak, mennyei atyának szólítja. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogyha ez a kiáltás a szívedből nem feltétlenül tud felfakadni, vagy ilyen vegyes érzések kapcsolódnak ehhez, vagy nem vagy benne biztos, ez önmagában, ez indikátor, ez egy nagyon fontos jelző. Pál egészen egyértelműen fogalmaz, aki Krisztusban van, és benne van meggyökerezve, és ebbe a kapcsolatba helyezi az életének a legmélyebb gyökereit, az identitását, az már nem szolga. Ez egy kijelentés, ez egy tény. Már nem vagy szolga. És ezt most úgy mondom nektek, hogy Krisztus követő emberként is vannak nagyon nehéz időpillanatok, amikor ez megkérdőjeleződhet, vagy elbizonytalanodhatunk, de valahogy ehhez a középponthoz kell mindig visszatérnünk. Krisztusban már nem vagy szolga. A szolgának félnie kell, és rettegnie kell az Urától. És azt kell, hogy mondjam, hogy amíg rettegsz Istentől, az Isten haragjától, amíg azt gondolod, hogy Isten kiszámíthatatlan, hogy Istennek olyan módon vagy kiszolgáltatva, hogy nem lehet, hogy egy kérlelhetetlen despota, addig a szolgaság állapotában vagy. A megváltott állapotban is van Isten félelem, ami egy alázatos közeledést jelent Isten felé, és tudjuk, hogy ő a teremtő, és szent, és azért így nem a jó haverunk a szomszédból, tehát, hogy megvan ez az alázat, de szabadon mehetünk hozzá. Tudjátok, mi a kemény dolog? Az, hogy aki szolga, az nem csak Istentől fél, és tart távolságot, hanem akár a másik embertől is. A szolgai állapot jellegzetesség, a bizalmatlanság, a gyanakvás, a cinizmus, a törvénykezés, ez mind a kiskorúságnak a jele. Vagy a manipuláció, a megfelelni akarás. A szolgai állapotban az ember megpróbálja kontrollálni a kontrollálhatatlant. És valahol a szíve mélyén ott van az a félelem és gyötrelem, hogy lesz egy pont, amit nem fogok tudni kontrollálni, és amikor már nem lesz erőm arra, hogy Istent valahogy irányítsam, vagy a másik embert, és akkor mi lesz? Ebből a mély félelemből akar megszabadítani minket az evangélium. És hirdetem neked az evangéliumot, hogyha bármilyen szinten kapcsolódsz ehhez, és az is lehet, hogy Krisztusban vagy, de vannak olyan kapcsolataid, emberi kapcsolataid, ahol ez jelen van, hogy az Isten szeretete és irgalma be akar áradni ezekbe a kapcsolatokba is. És nem lesz tökéletes soha ez a földi élet, de gyógyítani akarja Isten a szívünket, hogy egyre inkább ne a szolgai működésből, hanem a fiúi működésünkből éljünk. Ez a megszentelődés útja, hogy Isten egyre inkább meg akar bennünket tisztítani, amiről a táborban megint csak sok szó volt. Igen, Isten szabadságra is erre a fiúi bizalomra hív el bennünket. És tudom azt is, hogy olykor ez a bizalom azért is tud sérülni, mert vannak elképzeléseink Istenről, és ő nem úgy cselekszik. Egy szülő-gyerek kapcsolat tud sérülni azért, mert gyerekként nem mindig értjük, hogy a szüleink mit miért csinálnak. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy rosszat akarnak nekünk, vagy hogy valamitől megfosztanak bennünket, és akkor sérül a bizalom. És talán csak később értjük meg, hogy az a dolog, ami javunkat szolgálta, így lehetünk a mi Istenünkkel is. Mert hogy a nagykorúságnak kihívásai vannak. Térjünk rá végül erre a harmadik területre, a nagykorúság egyéni és közösségi kihívásaira. És miközben megmaradunk a Galata levélből felolvasott textusunknál, egy kicsit ki is lépünk abból is, amit az elején olvastam fel, az Efézusi levélből, arra is szeretnék utalni majd egy kicsit. Oké, lelki növekedés, fiak vagyunk, milyen az örökség, nagykorúak vagyunk Krisztusban, de mit jelent ez egyénileg, és mit jelent közösségileg is? Hadd hozzak egy-két példát. Azt látom, hogy egyénileg a nagykorú ember, a nagykorú keresztény ember legerőször is képes arra, hogy elfogadja azt, hogy egyszerre mennyei állampolgár, de még itt, ebben a földi életben él. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy hogy voltatok, amikor én keresztény lettem, az elején az itt a földön élt, azt elfelejtettem így eléggé, és így nagyon szárnyaltam, és már én Krisztushoz tartozom, meg így azt hittem, hogy Jézus holnap után visszajön, lehet, hogy még holnap, és hogy így annyira sokat foglalkoztam ezzel, de hogy olyan módon, hogy tényleg így elfeledkeztem a földi dolgoktól. És hajlamos az ember néha arra, hogy így elszakadjon ettől a realitásra, és tényleg csak a mennyeiekkel foglalkozzon. Aztán persze olyan életszakaszok, amikor meg ilyen nagyon földhöz ragadt dolgokat kell tennünk, akkor meg a mennyei identitásunkat felejtjük el, nem? És akkor emelre billenünk ki, hogy akkor csak földhöz ragadt módon küzdjük a mindennapjainkat, és akkor, ja, igen, persze, hát Krisztushoz tartozunk, jó, majd lesz a végén egy jó happy end, de egyébként itt vagyunk ezen a földön, és toljuk az igát. Aki Krisztusé és a nagykorúságban él, az egyszerre fogadja el a földi realitást és a mennyei realitást. Isten afelé visz bennünket, hogy ezt a kettőt együtt tudjuk hordozni, hogy se ne legyünk túlságosan földhöz ragadtak, de ne is szálljunk el attól a valóságtól, amiben Isten még benne tart bennünket. A nagykorú keresztény ember, és Isten erre hív minket, képes felelősséget vállalni a tetteiért, de egyszerre segítséget is kérni és elismerni, hogy nem tud mindent egyedül megtenni. És itt már a közösségihez is szeretnék egy kicsit kapcsolni, mert hogy gyülekezetben így kell lennünk. Valószínűleg ez is egy skála egyébként, az egyik végén azok vannak, akik inkább önmaguk akarnák felelősséget vállalni és megoldani a dolgokat, és néha túlságosan is felelősséget vállalnak, és nem kérnek segítséget, mert ők képesek, meg ügyesek, meg egyébként is cikki segítséget kérni. Sokszor hallom ezt, hogy mondom valakinek a gyülekezetben, miért nem kérsz segítséget szolgálatban? Azt mondja, azért nem, mert akkor vissza kell adni. És hogy ez van olyan ember, aki egyébként ilyen családban, tehát ez egy kulturálisan meghatározó dolog, hogy biztos ismertek ezt, hogy kapok egy tányér sütit a szomszédból, és azon gondolkozom, hogy jó ég, mikor fogom visszaadni, miért sütök, nagyobbat süssek, többet süssek, hogy adjam vissza, és hogy az Isten országában ez nem így működik. Szeretnék felszabadítani mindenkit, aki emiatt nem kér segítséget, hogy ez nem így működik közöttünk. Mert nagyon sokszor nem attól kapjuk vissza, akinek adjuk és fordítva, és hogy ilyen módon van, amikor így idézőjelben tartozunk egymásnak. Mert nem egymásnak adjuk vissza azt, amit kaptunk. Szóval az egyik oldala a felelősségvállalás, a másik meg a segítségkérés, és aki a segítségkérés irányába hajlamos eltolódni, az ugye nem mindig vállal felelősséget olyankor sem, amikor kellene, és inkább hagyja, hogy valaki oldja meg, vagy hibáztat valakit, hogy miért nem oldotta meg, és miért nem segített. A nagykorúság útja számunkra, drága testvérek, hogy ez a kettő megint csak közelíteni tud. És megkérdezzük Istentől, ugye nem aranyközéputat keresünk, hanem a léleknek az egyensúlyát. Hogy Uram, miben kellene nekem még inkább felelősséget vállalni magamért, és elismerni, hogy ezért én vagyok a felelős. Helyettem senki nem fog imádkozni reggelente mondjuk, vagy elolvasni az igét, vagy oda menni és rendezni, amit kell, vagy bocsánatot kérni, vagy elköteleződni egy szolgálatban, vagy éppen, hogyha abszolút már nem ez az utam, akkor kimondani, hogy most már nem tudok ebbe benne lenni. És segítséget kérni, ami által elismerem, hogy része vagyok a Krisztus testének, és egyedül nem tudok megoldani mindent. És még egy dolgot hadd hozzak be ide az egyénibe. A Krisztuson való nagykorúságnak az egyik jele és kihívása is, így is mondom, az az ellentmondásosságnak az elhordozása. Ez egyébként egy nagyon fontos ilyen felnőttkori személyiség kritérium, hogy a gyerek ezt nem képes megtenni, a kisgyerekkorban van is egy szakasz, amikor ez nagyon nehéz összeegyeztetni két ellentétes dolgot, és akkor azt mondják, hogy az egyik fekete-fehér, vagy az egyik van, a másik nincs, és így kezelem ugye a valóságot. De felnőttként rájövünk, hogy miközben az Isten igéje egy csomószor fekete-fehér, az Isten törvényében vannak fekete-fehér dolgok, amire igent mond, meg nemet mond. De az életünkben egyébként egy csomó helyzetben ilyen színárnyalatok vannak, meg ilyen színátmenetek, és hogy nagyon sokszor el kell hordozni bizonyos ellentmondásokat. Mondok egy példát. Lehet, hogy keresztény leszel, rádöbbensz arra, hogy Isten szeret, az ő gyermeke vagy, nagykorúság, örökség, elfogadtad, és eltelik néhány év, és mondjuk visszaemlékszel az életednek arra az időszakára, akár amikor nem jártál Istennel, és azt mondod Istennek, hogy ez hogy csodába történhetett meg, hogy engem ilyen dolgok értek, ha már akkor is szerettél. Nagyon könnyen lehet azt mondani, hogy jaj, ennek is oka volt, meg ez vezetett Istenhez. Lehet. De számtalanszor ez előjön egy ponton, hogy azt mondjuk, hogy az oké, hogy Isten szeret, de bizonyos dolgok miért történhetnek meg velem? És akkor erre lehet magyarázatokat is gyártani, hogy hát ez ezért volt, azért volt, meg a kettőt Isten jelenlétébe lehet tartani. És nagyon sokszor ezek talán az életünk végéig feloldhatatlan ellentmondások lesznek. Ezt azért mondom, mert számtalan keresztény iszonyatosan sok energiát pazarol erre, arra, hogy megpróbálja megmagyarázni, vagy így fényezni, akár másnak magyarázni, hogy amúgy nem voltam annyira egyedül ott, meg az nem volt annyira szörnyű, de igen, az volt. Sokkal nehezebb egyet tartani, és azt mondani, uram, tudom, hogy szeretsz, de számomra vannak ellentmondásos pontjai az életemnek, és ezeknek egy részére úgy lehet, hogy én vagyok a hibás, mert bűn volt, meg akármi, de hogy én ezt az ellentmondásosságot így elfogadom előtted, mert hiszem, hogy egy nap majd talán megértem, hogy ez miért volt a mennyekben. Most lehet, hogy az én kognitív képességem az akadálya, és azért nem tudom megérteni. És ha pedig már nem lesz jelentősége mennyekben, akkor meg már nem fogok rá emlékezni. És azért engedem el előtted az ellentmondásosságot, hogy már nem lesz jelentősége. Olyan könnyű ezt nektek elmondani, és olyan nehéz ezt megcselekedni. Szóval ugyanúgy vagyok benne, mint valószínűleg ti is, hogy vannak olyan dolgok, nekem az van, hogy vannak ellentmondásosságok, amiket nagyon könnyen így elhordozok, és van egy-kettő, amiket azért néha, hogy elmondok Istennek, hogy hát de azért az, azt azért nagyon nehéz. És igen, ez a nagykorúság kihívása. És ráadásul ebben nem kell egyedül maradni, azért van a gyülekezeti közösség, hogy ezeket valahol együtt is hordozzuk. Mert a növekedés útja a nagykorúság a nagykorú gyülekezetben is, az érett gyülekezetben jelen tud lenni. És csak néhány dolgot hadd emeljek itt ki, mellett jó sok mindenről lehet beszélni, talán emlékeztek is a táborban. A szerdai napon volt szó az Efézus 4-ről, és ott beszéltem arról, hogy a nagykorú gyülekezetben a lélek egysége jelen van a békesség kötelékével. Ami nem azt jelenti, hogy nem beszélünk, hogy csak békesség legyen. Nem tudom, minden családban szokott lenni egy ilyen nagymama vagy valaki, aki főleg, amikor vitatkozások vannak, és megszólal, hogy csak békesség legyen. Nem így, hanem úgy, hogy Isten munkája közöttünk az összetartozást, az összekapcsolódást. Igen, a nagykorú gyülekezetben bevalljuk és látjuk, hogy a gyülekezet Krisztus dicsőséges teste, és közben valós emberek közössége. És szükségünk van arra, amit Pál is mond az Efézusi levélben, hogy viseljétek el egymást. És tudjátok, ez úgy kiegyenlített, hogy bizonyos embereket nekünk kell elviselni jobban, és biztosak lehettek benne, hogy vannak olyan emberek, akiknek titeket nehéz elviselni, vagy például engem. És ez a kettő így egyenlítődik ki. Mert Isten népe, a nagykorú gyülekezet, az nem egyforma, hanem sokféle. A különbözőség azonban nem egy diverzitást jelent csupán, hanem a különbözőség az az Isten teremtési áldása. A kegyelem sokfélesége. Részletesen beszéltünk a gyülekezetben arról, hogy Isten ajándékokat ad, és nem azért vagyunk sokfélék, mert így alakult, hanem azért, mert Isten ezen keresztül meggazdagít bennünket. Különféle személyiségünk van ezáltal is, és az ajándékok által is, amit ad nekünk, azért, hogy másoknak is, és egymásnak is áldás lehessünk. A nagykorú gyülekezet eljut egy ponton oda, hogy nem önmagáért él, hanem rádöbben arra, hogy az Isten sokféle áldása, amivel megáldja őt, ez azért van, hogy áldása legyen a környezete számára. Ezért adja Isten a sokféleséget. És igen, a növekedés része gyülekezeti szinten is a felelősségvállalás, az önmagunkról való gondoskodás és az egymásra való odafigyelés. Befejezésül talán emlékeztek az utolsó napnak a táborban a képére, a gyümölcstermésre. Idéztem nektek Tim Kellertnek a három modelljét, aki azt mondja, hogy vannak gyülekezetek, főleg így a kezdetnél, akik ilyen sikeresek, és a siker alapján határozzák meg magukat, hogy mitől sikeres egy gyülekezet. Aztán, amikor ilyen összezsugorodó szakaszban van egy közösség, akkor a hűségre teszik a hangsúlyt, hogy hát az az Isten akarata, hogy hűségesek legyünk, és megőrizzük a tiszta tanítást. De valójában az a kép, ami legjobban megragadja egy gyülekezet nagykorúságát és hosszú távú jó működését, fejlődését, az a gyümölcstermésnek a képe. Ez az, amire Isten hív bennünket. Mit jelent gyümölcstermő gyülekezetnek lenni? Azt, hogy adjuk magunkat Istennek, és várjuk és hívjuk őt, hogy ő adja, hogy maradjunk a szőlőtőn, Krisztusban, és így tudjuk teremni a lélek gyümölcsét és áldássá lenni a környezetünkben. Isten népe egyébként valójában az a hely, ahol együtt hordozzuk egymást, és a gyümölcstermés része az is, hogy elhordozzuk azt, hogy egy gyülekezet valószínűleg soha nem tud teljesen egységesen, nagykorú módon működni. Mindig lesznek olyan emberek, vagy olyan részek, amelyek valószínűleg egy kicsit jobban, vagy erősebben vannak, mások pedig kicsit visszacsúsznak. Ugyanis nagyon fontos, hogy ebben a gyümölcstermésben nem mi tartjuk egymást, hanem Krisztus tart mindannyiunkat. Emlékeztek, erről is volt szó, hogy a nagykori gyülekezet középpontjában tényleg Krisztus van, és elismerjük és elfogadjuk, hogy ha ő cselekszik közöttünk, akkor tud bármi is igazán történni. Ebből a kapcsolatból azonban történhetnek megújulások, gyógyulások és mindaz, amit csak ő elkészített nekünk. Isten nagykorúságban élő népe tehát sosem lesz teljesen homogén, és ráadásul rádöbben egy ponton, hogy a határok nem állnak meg a gyülekezet határainál, hanem összetartozunk. Isten népe nem csak Gazdagréten, vagy nem csak Calvin téren, vagy akárhol van, hanem a világon nagyon sok helyen munkálkodik Isten. És azt hiszem, a legnagyobb dolog, amikor így tudunk imádkozni nem csak magunkért, de keresztény testvéreinkért, akárhol is vannak a világon. Ennek az összetartozásnak pedig most itt közöttünk mindenféle különbözőséggel együtt a kiábrázolódása, az az úrvacsorai közösség, az úrasztala, a sákramentum, amiben egyek vagyunk. A lélek munkája bennünk a bűnbocsánat valóságát, a lélek munkája bennünk azt, ahogy egyek vagyunk és testvérek vagyunk ebben. És hiszem, hogy ő erősíti meg bennünk a fiúságnak a tudatát. Nem vagy többé szolga, hanem fiú vagy. Isten adja meg, hogy ebben erősödjünk az ő ismeretében, a hitben, a meggyőződésben, hogy Isten így tekint ránk, és munkája közöttünk, hogy egyénileg és közösségileg egyre inkább tudjunk a lelki növekedés útján áldással lenni ebben a világban. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk. Csodálunk téged, Jézus Krisztus, megöletett bárány, győztes oroszlán, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, leborulva állunk és vagyunk a te színed előtt. Leborulunk és magasztalunk azért, mert megbékéltettél bennünket a mindenható teremtő Istennel, mert benned atyánká lett az Isten, mert kiszabadítottál bennünket a bűn szolgaságából, mert fejére tapostál az ellenségünknek, a számunkra legyőzhetetlent győzted le, és hívsz ki bennünket újra és újra, amikor szolgaságba dönteni a lelkünket, újra és újra hívsz ki bennünket szabadságra, és áldunk és magasztalunk az úrvacsorában megtapasztalt ajándékaidért, amikor erővel a lélek által beáradt az evangélium a mi szívünkbe és életünkbe is. Vágyunk, hogy folytasd ezt a jó munkát, Úr Jézus, a te lelked által, hogy hadd növekedjünk, hadd tanuljuk meg, hogy mit jelent az, hogy örökösök vagyunk, hogy nem céltalanul bolyongunk ebben a világban, és nem vagyunk kiszolgáltatva mindenféle tanításoknak, ideológiáknak, hanem hozzád tartozunk. Megváltottak, szeretettek, benned otthonra találtak vagyunk, Jézus. Taníts bennünket tovább, hogy mit jelent fiúnak lenni. Taníts minden helyzetben, az életünknek a küzdelmeiben téged hívni, Jézus. Mit jelent, hogy hozzád tartozunk? Mit jelent, hogy abban a helyzetben te utat akarsz mutatni, te el akarsz vezetni bennünket a legnagyobb nehézségek közepette is, át a sötétség és síralom völgyén, át a szabadságra, mert ott is kaphatunk szabadságot, ahol a legjobban fáj. Kereszted ereje által köszönjük, hogy sokkal több van nálad, mint amit mi bármikor is álmodtunk, és vágyunk magunkhoz ölelni, vágyunk nap mint nap keresni, kérdezni, hogy ma mire hívsz, miben vágysz kijelenteni a szeretetedet, és azt, hogy kik vagyunk benned. És kérünk ennek az ajándékáért a gyülekezetben is. Mit jelent az nekünk, hogy elviseljük egymást szeretetben, amikor felelősséget vállalunk, amikor merünk segítséget kérni, amikor a sok különbözőséget, ellentmondást is elhordozzuk benned és általad, mert benned akarunk maradni, Jézus. Te vagy a szőlőtő, és megvalljuk egy szívvel, egy lélekkel, hogy nálad nélkül semmit sem tudunk cselekedni. És így bízzuk rád magunkat, mint közösség is. És Urunk, hozzuk eléd, mint közösség azokat, akiknek nagyon nehéz, akik úgy tekintenek a holnapra, a jövő hétre, meg az elkövetkezendő időszakra, hogy nem tudják, hogy hogyan lesz, hogy mi vár rájuk, kiszámíthatatlanok a történések, hogy hadd tapasztalják meg, Uram, azt, hogy te melléjük állsz, és megerősíted őket, és használj minket is egymás életébe, hogyha minket akarsz oda küldeni, amellé a testvér mellé, hadd halljuk a te szavadat, aktivizáld, Uram, a szívünket, a hallásunkat, hogy készek legyünk egymás mellé lépni, és kérlek azokért is, akik gyászolnak, hogy Te vigasztaljad őket, szárítsd fel minden könnyüket, és hozzuk eléd Jézus a számunkra, ilyen lehetetlen világunknak azokat a lehetetlen történéseit, amikre nincs hatásunk, de neked van. Hozzuk eléd a háborúkat, hogy jöjj Jézus, és valóban minden dübörgő csizma és véráztatta karda, hogy az Ézsaiás könyvében van, az hadd némuljon el, és hadd történjen, Uram, a proféciának a beteljesülése, hogy a kardokból eszközöket kovácsolnak, amikor nem egymás ellen fordulnak emberek, hanem feléd és Te megbékélést adsz, így kérünk, hogy hozz békességet és megbékélést. És imádkozunk, Urunk, egy szívvel a tőled tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.